Én folytatnám azt a sorozatot, ami itt már hetek óta megy, ugye, aminek az a fő címe, hogy az óriások legyőzése, és én szintén az óriások legyőzéséről szeretnék ma beszélni. Ez már a tizen, nem tudom hányadik rész, lehet, hogy még 500 részig is eljutunk, és akkor majd mondjuk, hogy első évad, 500. rész. Tehát az óriások legyőzéséről szeretnék beszélni, és az alcím pedig valahogy úgy szólna, hogy győzni az ige által, vagy győzelem az ige által, valami ilyesmi. Azzal szeretném kezdeni egy nagyon furcsa példával, de majd megértitek, hogy miért ezzel kezdem. Az elmúlt napokban hallgattam egy rádió műsort, miközben vacsoráztam, ugye valamivel az időt ki kell ilyenkor tölteni, ugye vagy gondolkodok valamin, általában Isten igéjén, vagy hallgatok valamit, hogy addig is, amíg eszem, addig nem unatkozzak, bár maga az evés is már egy nagyon jó elfoglaltság. És hallgattam egy rádió műsort, és abban egy ilyen nagyagyú, nagyon okos, nagyon mindentudó politológus beszélt, minden második mondata az volt, hogy hát én úgy gondolom, én a nagyagyú akárki, de azért volt egy-két mondat, amire érdemes volt odafigyelni, és az egyik mondata az az volt, hogy arról beszélt, hogy ugye most az elmúlt hetekben volt valamilyen baloldali értelmiségieknek valami, nem tudom milyen összejövetele, Balaton, Szárszón, ahol ugye ilyen nagy okosságokat mondtak, és abba is belenéztem véletlenül egyik este egy bizonyos tévécsatornán, mert ugye egy jó vakemberhez illik, ugye, hogy nézi a tévét, és tudjátok, az volt a döbbenetes, hogy ilyen megfáradt embereket láttam, akik úgy jajongtak, meg busongtak, hogy panaszkodtak, hogy jaj, azért rossz nekünk, mert azért így, úgy azért vesztettük el a választásokat, mert jaj. És ebben a bizonyos rádió műsorban ez a politológus, aki bizonyára okosabb nálam ezen a területen biztos mindenképpen, a megdöbbentő, hogy pontosan ugyanezt mondta el, hogy ő ráadásul volt ugye ezen a balatonszárszói, nem tudom milyen, jamborit, vagy mit tudom én mi volt, ez ugye én csak a tévéből láttam, és azt mondta, hogy csupa megfáradt emberek voltak ott, ilyen megfáradt, az életbe belekeseredett értelmiségi emberek. És egy nagyon érdekes dolgot mondott, azt mondta, hogy az értelmiség, de az egész magyar társadalom is elvesztette azt a frissességet, ami a 90-es, a 80-as évek végén és a 90-es évek elején jellemezte a társadalmat, vagy legalábbis a társadalomnak egy elég jelentős részét, és az értelmiségieket. Tehát volt egy pesgés, volt egy frissesség, volt egy dinamizmus, és ez teljesen kiveszett. És azt mondta ez a politológus, hogy ennek az a veszélye, hogy amikor közömbösségbe kerül egy társadalom, akkor azzal a társadalommal gyakorlatilag bármit meg lehet csináltatni, bármilyen gonoszságot meg lehet csináltatni, illetve bármilyen gonoszságot a szemük előtt véghez lehet úgy vinni, hogy a társadalom abszolút mértékben közömbös marad. És ahogy ezt hallgattam, hát az én agyam az rögtön elvonatkoztatott, és evés közben elkezdtem asszociálni, és eszembe jutott, hogy emlékeztek jó néhányan, akik úgy esetleg úgy idősebb keresztények vagyunk, mikor megtértünk 80-as évek végén, 90-es évek elején, volt egy frissesség az egyházban, az eklézsiában. Volt egy pesgés. Isten jelenléte érezhető módon jelen volt a gyülekezeteinkben, az alkalmainkon, az összejöveteleinken. És mára, ha körülnéztek, akkor azt lehet látni, és higgyétek el, én nagyon sok gyülekezetet láttam, megfordultam sok helyen az évek során, és higgyétek el nekem, az Magyarországon, de egyébként ugyanezt mondják az egész Európáról, az egész nyugati világ Magyarországból ilyen hírek jönnek, de most maradjunk Magyarországon. Magyarországon a gyülekezetek többsége és a gyülekezetekben lévő keresztényeknek a többsége kifáradt. Elvesztette a pezsgését, elvesztette a frissességét, elvesztette a dinamizmusát, és ennek következtében gyakorlatilag a, hadd mondjam így, hogy az ördög szabadon jár kell a gyülekezetekben, és keresztényeknek a többsége ezt közömbösen nézi. Hogy lehet közömbösen nézni azt, hogy gyakorlatilag a keresztények között is a vállásoknak a száma ugyanannyi, mint a világban? Hogy lehet közömbösen nézni azt, hogyha Isten jelenléte nincs ott egy gyülekezetben, nincsenek ott a gyülekezeteinkben? Hogy lehet közömbösen nézni azt, hogyha testvérek mellettünk nyomorognak, és nincsen semmiük? Most az egy más dolog, én tudom, hogy én is találkoztam hogy jó néhány emberrel, aki a saját hibájából is nyomorog többek között, mert rengeteg rossz döntést hozott. De most vonatkoztassunk el ettől. Hogy lehet közömbösen nézni azt, hogy nem hogy a világban, de még a gyülekezetekben sem gyógyulnak meg a betegek, és akkor megideologizáljuk, hogy hát valamit mindig kitalálunk, most hát Isten nem működik annyira, mint régebben, vagy mit tudom én, valamit mindig kitalálunk. Hogy lehet közömbösen szemlélni azt, hogy a gyülekezetekben, most a látható egyházra gondolok, gyülekezeteknek egy jelentős többségében olyan emberek, hadd fogalmazzak így, hogy viszik a prímet igazából, akiknek nincs is felkenetésük Istentől. Vagy ha van, akkor elvesztették, kiléptek ebből a felkenetésükből, mert mit tudom én, megcsaltatás alatt, megtévesztés alatt, stb. Egyéb dolgok alatt vannak. És igazából, ha belegondoltok, egy olyan gyülekezetben, olyan közegben, ahol megfáradt emberek vannak, gyakorlatilag, hadd fogalmazzak így, hogy szinte bármilyen gonoszság megtörténhet. És az embereket, keresztény embereket is ez látom, hogy nem zavarja. És ami egy nagyon aktuális üzenetet érzek, az az, hogy Isten ebből a fajta állapotból mindenképpen föl akar ébreszteni, aki csak lehet, aki csak hajlandó felébredni. Aki csak hajlandó felébredni. És akkor eljutunk oda, amiről ma akarok beszélni, hogy én tudom nagyon jól, hogy nagyon sokszor, amikor hallgatunk egy tanítást, vagy ott vagyunk szombaton egy összejövetelen, vagy akár itt a gyülekezetben, fellelkesedhetünk, találkozunk az Úrnak a jelenlétével, vannak bizonyos átéléseink, fellelkesedünk, és akkor jönnek a hétköznapok, és a hétköznapok elemi erővel törnek ránk, és a hétköznapok során gyakorlatilag úgy tűnik, mintha elveszne mindaz, amit kaptunk, amit nyertünk, és ez egy megfáradásba, egy ilyen depresszív állapotba viszi vissza a keresztényeknek hát egy jelentős részét. És akkor ez hétről hétre ugyanez megy, sőt nagyon sokszor, nagyon sokan ugye tudom, hogy nagyon nehezen tudják magukat a hétvégére összekaparni, nem tudnak fölkelni, felállni, megrázni magukat és tovább menni. És én arról szeretnék ma beszélni, hogy egyrészt, hogy mi az oka ennek, és hogyan akar ezen Isten változtatni, mert ezen Isten változtatni akar. Tehát azt szeretném ma feltárni előttetek, ha az Úr megsegít, hogy mi az oka ennek, és miután megállapítottuk a diagnózist, akkor utána, hogyha az Úr megsegít, akkor szeretnék valami fajta, hát most nem tudom másképp, egy fajta receptet, vagy valamit mondani, nem módszert, hanem inkább alapelveket, bizonyos alapelveket, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. Rögtön nézzük is meg az első igét, ami a Máté 10-ben van, ugye? Ha jól tudom, Máté 10, azt írtuk fel. Máté 10, és akkor Lali mondja, hogy hánytól hányig.
Máté 10, 34-től 39-ig, ez a vidafordítást használja a Parimos. Nem úgy azt gondoljátok, hogy békét vetni jöttem a földre, nem békét jöttem vetni, hanem harci kardot. Mert azért jöttem, hogy elszakítsam, hogy elválasztam az embert apjától, a leányt anyjától, a menyet anyósától, az embernek a saját házanépe is ellenségévé lesz. Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét, azaz kínkaróját, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja a lelkét, elveszti, és aki elveszti a lelkét, miattam megtalálja azt.
Oké, köszi. Tehát itt olvasunk egy nagyon érdekes igét, ugye? Azt mondja Jézus, hogy én nem békét, tehát nem azért jöttem, hogy békét hozzak. Na hát ez már rögtön kiveri a biztosítékot. Utána folytatja tovább, azt mondja, hogy egy karddal jöttem, én egy harci kardot hoztam, tehát nem ilyen játék kardot, hanem egy igazi harci kardot, és a kard, ez a kard, amikor megvillan a levegőbe, mikor ezt elkezdem használni, akkor ennek rendkívül áldásos következményei lesznek, például az, hogy egy házon belül mindenki meg fog hasonlani mindenkivel, jó nagy balhék lesznek. Mindenki anyázni fog, apázni fog, stb. Ami csak belefér. Na most figyelj ide! Hogyan teljesedik ez be az életünkbe? Mert ez a mi életünkbe is beteljesedik. Te is egy ház vagy, én is egy ház vagyok. Ugye? Azt mondja a zsidókhoz írt levél, mi vagyunk az ő háza. Ugye? Mi vagyunk az ő háza. Ugye az ember azt gondolná, hogy ó, Jézus, olyan jó, hogy megismertelek téged, te vagy az én békességem, nyugalmam, stb. És akkor jön Jézus, igen, én vagyok a te békéd, nyugalmad, stb. Jön a karddal, az igével, és beszól valamit. Beszól valamit ebbe a házba. Tehát először is bejön Jézus a házba. Ugye mit mondtunk, hogy mi vagyunk ez a ház, te, én, stb. Testületileg is, de egyénileg is az ő háza vagyunk. Ő bejön ebbe a házba, és az ember azt gondolná, hogy na, mint jó vendéghez illik, bejön a házba, foglalj helyet, szépen leül, ha megkérdezik, hogy kér-e valamit enni, inni, akkor azt mondja, hogy igen, amúgy nem, esetleg ha egy kicsit pofátlanabb olyan kategória, mint én, akkor el is mondja, hogy azért ennék, innék valamit, hanem akkor úgy szépen nyugodt, ott ül, el van, senkit nem zavar. Itt van a mester, itt ül, olyan jó nézni, olyan jó, olyan kedves arca van, jó gyerek, olyan jó. De nem ez történik, hanem bejön a házba Jézus, és beszól. Rögtön azzal kezd, hogy beszól valamit. Szól egy igét, szól valamit. És ekkor benne a házba, vagyis benned, bennem, meghasonlás támad. Tudod, milyen meghasonlás? A régi értékek az anyánktól, apánktól, a familiából, innen-onnan, meg a tudatalat, meg a vallásos rendszerekből, amiben éltünk, mozogtunk, összeszedett értékek elkezdenek egymással meghasonlani. Érted ezt? Tehát hallgatod az igét, főleg prédikált igénél van ez. Olvasott igénél is, de ott még az ember becsukhatja a Bibliát és eldobhatja, de prédikált igénél ott nagyon feltűnő, hogyha valaki fölugrik és elrohan. Tehát ott vagy kénytelen végighallgatni, vagy... De szóval minden esetre valami történik. Tehát olvasod az igét, vagy hallgatod az igét, és szól hozzád az ige, és nem az történik, nem minden esetben az történik, amit vársz, hogy ó, eltölt valami édes, ilyen karácsonyi, májkos, beiglis hangulatú érzés, hanem valami fölzavarodik benned. fölkavarodik benned. Azok az óriások, amiket le kéne győzni, amik gátolnak bennünket abba, hogy bemenjünk az ígéret földjére, vagy ha már benn vagyunk az ígéret földjén, tudjátok, az ígéret földjén belül is még vannak harcok, mert ott is mindig beljebb kell menni, és nagyon sokszor vannak ilyen óriások, amik gátolnak minket, nem csak a démonok, nem csak a gonosz angyalok, ezek az óriások, hanem ilyen bennünk lévő apánk, anyánk, stb. Különböző értékek, ilyen régi dolgok, régi limlom, ócskaságok benn vannak a házba, és ahogy szól az Úr, mikor bejön a házba, és szól az Úr, és rámutat ezekre az értékekre, hogy hé, öreg, ezeket ki kéne dobni, ezt is ki kéne dobni, ezt is ki kéne dobni, és elkezd minden fölzavarodni, és nagyon sok esetben az emberben óriási meghasonlás támad, mint amiről Jézus beszél, hogy meghasonlás támad a házon belül, amikor megjelenik ő az ő harci kardjával. Nem békesség történik rögtön, hanem elindul egy iszonyatos nagy balhé. Óriási harc, bunyó a köbön, bunyó hátán. Az történik, hogy elkezdenek a dolgok a felzavarodni bennünk, és sokszor még ezek, amikor Isten szól nekünk egy igét, még ezek a régi értékek, amik régi dolgok, amik fölkavarodnak bennünk, még egymással is szembe mennek bennünk. És ez azért történik, mert Isten így akarja leleplezni azt, hogy ezek a régi kacatok, ezek lehetnek rossz berögzöttségek, a régi, ilyen meg nem újult hústesti természetből, elméből fakadt gondolatok, rögeszmék, különböző rögeszmék, meghasonlás. Tehát, és ez azért történik így, mert Isten így akarja leleplezni ezeket, hogy ez nem jó, és így akar minket rávenni arra, hogy hozzunk egy döntést, hogy kidobjuk ezeket az életünkből, és engedjük, hogy azok az értékek helyeződjenek el a házba, vagyis bennünk, amiket Isten akar ott elhelyezni. Tehát magyarul, hogy Isten önmagát egyre jobban belénk építhesse. Tehát ő nem vendég akar lenni a házba, ő nem vendég a házba. Ő a ház ura. Ő a ház ura. És a probléma itt van, és ezt látom egy ilyen kulcsnak, ilyen kulcs rossz dolognak, ami történt, amit láttam az elmúlt 22 év során, és amit nagyon sokszor sajnos, amiben azt gondolom, hogy időnként azt hiszem, hogy én is, és többen talán mindannyian benne voltunk időnként, amikor néha engedetlenek voltunk, hogy nevezetesen, hogy az történik, hogy vannak emberek, akik odáig eljutnak, hogy meghallanak valami igét, tehát valamit szól nekik az Úr, tehát képesek felfogni azt, hogy ők egy ház, az Úr bennük van, és valamit mond nekik, és azt meg is hallják. Na most még odáig is eljutnak, hogy felzavarodnak bennük bizonyos dolgok, tehát a házban belül a meghasonlás elkezd elindulni, ugye a menya az anyós ellen, a leány az anya ellen, stb. Tehát ugye amiről itt Jézus beszél. Tehát a házon belül a meghasonlás elindul. Óriási csatatérré válik ilyenkor az ember, nagy bunyó van a házban, tehát ő is úgy érzi, hogy a Bud Spencer filmnek az egyik Bud Spencer filmnek a címe, hogy Bunyó karácsonyig, tehát állandóan bunyóztak szinte az egész filmben, és tényleg úgy érzi az ember, hogy óriási bunyó, nagy balhé, csata van benne. És még vannak, akik még idáig is eljutnak, de a probléma a következő, hogy nem állnak az ige mellé, tehát nem állnak amellé, amit Isten nekik mondott, nem akarják a régi kacatokat kidobni. Értitek? És nagyon sokan, most én nem akarom azt mondani, hogy te, én, vagy mit tudom én, itt esetleg mindannyian itt mindig ezt csináljuk, de azt merem mondani, hogy higgyétek el, hogy nagyon sok keresztény ezt csinálja. Eljutott odáig, legalább egyszer az életben, hogy szólt hozzá az ige. Hallott valamit az Úrtól. De nem engedte meg az Úrnak, hogy a kacatok, amire rámutatott az Úr neki, hogy azok a házból, tehát ő belőle ki legyenek dobálva, mert ragaszkodott ezekhez a régi kacatokhoz, az ő régi életéhez, amit át akart vinni az új életébe. Értitek? És ezt az Úr megcsinálja még kétszer-háromszor, mert azt mondja a Jób könyvében, hogy szól még az Úr kétszer is, háromszor is. Megcsinálja egy párszor az Úr, de minden alkalommal, amikor az ember újra és újra, ez a mi mondjuk negatív főhősünk, minden esetben egy negatív döntést hoz, és nem engedi, hogy a kacatok ki legyenek dobálva, akkor, mivel engedetlen, az engedetlenségének a következtében elkezd tompulni a szellemi felfogó képessége. Ugyanis a probléma az, figyeljetek ide, a probléma a következő. Minden egyes alkalommal, amikor engedelmesek vagyunk az Úrnak egy dologban, akkor ezáltal egyre jobban élesedik a szellemi felfogó képességünk. Nem csak az imádkozás által élesedik, meg nem csak a igén való elmélkedéskor élesedik, hanem rendkívüli módon élesedik, amikor engedelmesek vagyunk. Tehát amikor szól hozzánk egy ige, és mi elfogadjuk, befogadjuk azt, és alárendeljük magunkat annak. Ezáltal élesedik a szellemi felfogó képességünk. Nagyon tud élesedni a szellemi felfogó képességünk akkor is, amikor egy megpróbáltatás alatt vagyunk, és a megpróbáltatásban felismerjük, hogy mi az Isten akarata, és jó döntést tudunk hozni. Na ebben aztán rendkívüli módon élesedik a szellemi felfogó képesség. Brutálisan tud élesedni. És ilyenkor minél élesebb, most figyelj, minél élesebb a szellemi felfogó képességünk, annál élesebben tudunk hallani az Úrtól, illetve annál mélyebb kinyilatkoztatásokat tudunk átvenni az Úrtól. És ebben a végtelenségig lehet növekedni, dicsőség az Úrnak. De, amikor engedetlenek vagyunk, akkor tompul ez a felfogó képességünk, ugye, ami a görögül, ugye a görögben ugye a nusz, ugye ez a szellemi felfogó képesség. Ezt már filozófusok, ókori filozófusok is, görög filozófusok is felismerték, hogy ez egy létező része az embernek, és ezzel tudja felfogni az ember a természet felettit, hát ugye akkor még hittek benne. És minél inkább, minél többször újra és újra egy-egy esetben engedetlennek vagyunk, egyre inkább tompul ez a szellemi felfogó képességünk, és ennek következtében egyre felületesebben hallunk, és a végén már nem hallunk. Erre példát is tudok mondani, a Heródes ugyanilyen folyamaton ment át. Mit olvasunk Heródesről? Kezdetben Bemerítő Jánossal rendszeresen volt neki meetingje, ugye? Találkozója. És ugyanaz egyik evangéliumban csak annyit olvasunk, hogy félt Jánostól, a Heródes, de egy másik evangéliumban azt is olvassuk, hogy azért ő szerette is, tisztelte ezt az embert, és figyelt rá, amit mondott, figyelt rá egy dolog kivételében, ugye, egy dolgot kivéve, ugye abban, hogy János megintette őt, ugye a testvérének a feleségét, azt nem kellett volna elvennie. És aztán ugye emiatt aztán később nagyon rossz helyzetbe került Heródes, mert ugye újra és újra János, amíg lehetett, ugye figyelmeztette őt, ő ugye újra és újra mindig hozott egy negatív döntést, és a legutolsó döntés az az volt, amikor saját akarata ellenére tudjuk, ugye le kellett fejeztetnie Jánost, mert hát az a nő, akit szeretett, az meg annak a lánya úgy ketten együtt jégre vitték tanulság, nőkkel nem kell kezdeni, de jó, ez csak vicc volt. Tehát jégre vitték. És a legvégén, amikor Jézus ott állt Heródes előtt, azt olvassuk, hogy Jézusnak egy szava nem volt Heródeshez. Nem volt már értelme. Teljesen vége volt. Ő neki már vége volt Heródesnek. teljesen vége volt. És a probléma az, hogy minden alkalommal, amikor valaki nem akarja, tehát a hallott igének, amit ő hallott, amit ő maga meghallott az ő szellemében, nem akarja alárendelni az életét, akkor minden egyes alkalommal tompul a szellemi hallása. Ezért van annyi, és ne arra ugyatok, hogy így fogalmazok, bocsássatok meg, ezért van annyi bekattant keresztény, meghasonlott, bekattant emberek a gyülekezetben. Mert hallottak az Úrtól, de nem párosították hittel és a hitnek az engedelmességével azt, amit hallottak. Tulajdonképpen a gyülekezeteknek egy jelentős része tele van ilyen emberekkel, azt kell mondanom. És ebből jött létre az a fajta vallásos rendszer, amit ma látunk, hogy Magyarországon kiépült. És ezért van az például, hogy ma nagyon, nagyon kevesen szeretik hallgatni igazából a prédikált igét. Tanítást sokan szeretnek hallgatni, de a prédikált igét, ami személyesen hozzájuk, nekik szól, azt nagyon kevesen szeretik hallgatni. Botrány van abból. Évekkel ezelőtt volt egy olyan jelenetem, hogy valahol prédikáltam, és volt egy valaki, aki annyira fölháborodott, képzeljétek el, hogy fölugrott és üvöltve rohant ki a gyülekezetből. Ezért van az, hogy ma például azokat az embereket, akiknek tényleg van felkenetésük Istentől, és tényleg olyat mondanak, ami hasít, ezeket az embereket ma nem szívesen hívják meg. Egyszer meghívják őket, soha többet utána. De ezek az emberek, ezek súlyos emberek. Most képzeld el, bemegy egy ember, aki furra, tele van Jézussal, érted? Bemegy egy ember egy ilyen gyülekezetbe. És nem csinál semmit, csak nagyon egyszerű dolgokról beszél. De ott ülnek olyan emberek 20-30-40 éve, akik soha nem szoktak hozzá Isten jelenlétéhez, vagy talán egyszer az életükben, mikor újjászülettek. De higgyétek el, sok gyülekezetben még olyanok is van, akik újjásra születtek. De mondjuk feltételezzük, hogy újjászülettek. Egyszer az életükben volt egy átélésük az Úrral. De utána 20-30-40 éven keresztül úgy ülnek ott a gyülekezetben, hogy nem találkoztak igazán Isten jelenlétével, és azokat a pszichikai és unalmas, száraz, sok esetben megcsaladtatás szellemétől ihletett prédikációk, amiket hallgattak, ahhoz voltak szokva, és azt hitték, hogy az Isten beszéde. Ez Isten beszéde, hogy hétről hétre eljövök ide a templomba, vagy akárhova, és olyan jó, úgy megnyugszik a lelkem, annyira jó, olyan nagyon jó. És akkor egyszer csak véletlenül, úgy 30-40 évenként valahogy betoppan egy ember, aki tele van Istennel, súlyos személyiség, a súlyos kenet van rajta, és nem beszél még nagy dolgokról, nem beszél még mély kinyilatkoztatásokról, olyanról, amit szem nem látott, fül nem hallott, meg ember szíve meg se gondolt, de amit ott mond, az mégis nekik olyan, hogy ezt az ő szemük nem látta, ezt az ő fülük nem hallotta, ezt az ő szívük el sem gondolta, például ilyen üzenet a megtérés, és akkor egy ilyen ember beszél nekik a megtérésről, és rohadtul idegesek lesznek, belehasít az ige a szívüknek, a személyiségüknek a közepébe, és összetörnek, mint a ropi, érted? Összetörnek ezek az emberek, mert egyszerűen a személyiségük nem bírja el az Istennek a jelenlétét. És ezért van az, hogy megőrülnek, bekattannak emberek, amikor hallják a prédikált igét, és nem akarnak engedelmeskedni. Most emlékeztek rá, amikor olvassuk az egyik evangéliumban, hogy Jézus, amikor csak egy nagyon egyszerű dolgot mondott Jézus, egy olyan dolgot, ami nekünk ma nagyon egyszerű. Csak föltette egy nagyon egyszerű találós kérdést, hogy drága barátaim, ha neked drága kedves barátom, atyám fia, neked beleesik a szamarad a kútba, vagy a verembe, szombati napon kihúzod, vagy nem? Azt mondod a szamárnak, várjál, majd ha lemegy a szombat, akkor kihúzlak, vagy pedig kihúzod. Ugye nagyon egyszerű kérdés, hogy arra akarta irányítani a figyelmet, hogy olyan az a beteg, aki itt van, most meg lehet-e gyógyítani szombaton, vagy sem? És azt mondja az ige, hogy a farizeusok Hát többféle fordítás is van, és én tudom, hogy ott a szellemi felfogó képességüknek az eltompulásáról is van szó, de van olyan fordítás, ahol így jön ki, hogy megteltek esztelenséggel, hogy megteltek őrültséggel, és meg akarták őt ölni, mert figyelj ide, az az ember, aki hallgat egy prédikát, igét, és utána elhatározza, hogy megölöm a prédikátot, az csak egy őrült ember, nem? Hát az egy idióta, nem normális ember. És gondolj bele, hogy ezek az emberek, ezek vallásos, kiváló vallásos emberek voltak. Hétről hétre olvasták a tekercseket a zsinagógában, de egyszer csak megjelent Jézus. És nagyon egyszerű dolgot mondott neki, nagyon egyszerű dolgot. És megőrültek, begolyóztak érte, és meg akarták ölni Jézust. És barátaim, higgyétek el, ma ugyanez a rendszer épült fel. Én kimerem jelenteni, ugyanez a rendszer épült fel. De van egy rossz hírem az ördög számára. El fog jönni a Szent Szellem, egy nagyobb jelenlétel, nekem meggyőződésem. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy hogyan, de el fog jönni a Szent Szellem egy nagyobb jelenléttel, és fel fogja kavarni ezt a rendszert, fel fogja borítani ezt a rendszert, ugyanúgy, amikor Jézus bement a jeruzsálemi templomba, és tudatosan korbácsot font, és elkezdte kiverni az üzletelőket a jeruzsálemi templomból, és ugye ez az egész üzlet, ugye az a hogy a galambokat ott árulták meg, a mindenféle dolgokat, ugye az egész rendszer az, ha jól tudom, ugye Kajafásnak a üzleti érdekeit szolgálta. Na mindegy, szóval valamelyik főpap üzleti érdekeit szolgált, ez egyértelmű. És Jézus ellene ment ennek a rendszernek, ellene ment a mutyinak, a biznisznek, az egyház mutyinak, érted? Ellene ment annak, hogy emberek építgetik a saját kis mutyiukat, a saját kis szemétdombjukat, a kis vallásos rendszerüket, királyságukat. És jönni fog a Szent Szellem, és leszámol a mutyival. Úgy fel fogja kavarni ezt az egész rendszert a Szent Szellem, hogy itt tényleg lesz olyan, hogy emberek be fognak kattanni, mert egyszerűen fel fogja zavarni azt a vallásosságot az Úr, ami felépült ebben az országban. Ez nekem meggyőződésem. Ez meggyőződésem, hogy ennek meg kell történnie. Mert az kizárt dolog, hogy így fogjuk leélni az egész életünket, ahogy most vagyunk. Ez kizárt dolog. Mert egyszerűen jönni fog Isten, és bele fog nyúlni ezekbe a dolgokba. És a fájó pontokra fogja rátenni a kezét, és meg fogja változtatni a dolgokat. Akár így, akár úgy, de meg fogja változtatni a dolgokat. És hidd el, a mi életünkben nagyon sokszor ugyanezt csinálja Isten egyénileg is. Jön egy ige, szól az ige, szól a prédikált ige. És az történik, hogy a Jézus a templomból kezdi kiverni a kufárokat. És ez sokszor fájdalmas, de higgyétek el, hogy ez értünk van. Krisztián beszélt pár héttel ezelőtt a kegyelem erejének a megragadásáról. Egy nagyszerű dicsőség az Úrnak, egy nagyszerű tanítás volt. És ahogy ezt a tanítást hallgattam, az jutott eszembe, hogy mi nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy azt gondoljuk, hogy megragadjuk a kegyelemnek az erejét, és mindjárt minden meg fog változni. És Krisztián is nagyon jól beszélt arról, ő is tette erre utalást, hogy az nem úgy van, hogy mindjárt minden meg fog változni, hanem az úgy van, hogy nekünk az életet kell választanunk, és ez az élet szellemének a törvénye fog felhúzni minket egy más szintre, egy másik szintre. De ez nem egy csettintés, ez egy folyamat. És mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy megragadjuk a kegyelemnek az erejét, és hirtelen mindjárt minden megváltozik. De tudod, mi történik? Nem ez történik. Mondok egy brutálisabbat, egy sokkolóbbat. Megragadod a kegyelem erejét, és lehet, hogy először ez az erő, ez meg fog rázni téged. Az áram meg fog rázni téged. A mennyei áram. Elkezd rázni téged, de kegyetlenül. Azért, mert ki akarja rázni belőlünk azokat az istentelen, régi, meg nem újult elménkből fakadó hülyeségeket, apánk, anyánk, mit tudom én kinek, meg a saját rögeszméinket, amiről azt mondja a 2. Korintus 10-ben, hogy le kell rombolni ezeket az Isten ismerete ellen emeltetett okoskodásokat. Ezek a vallásos rendszerben, gyülekezetekben tudnak a legjobban felépülni. És rengeteg karizmatikus okoskodás is van. Rengeteg ilyen hülye, karizmatikus magaslat is van, aminek le kell, hogy rombolódjon bennünk. És fel kell épüljön bennünk a házunkba az, amit Isten akar, hogy felépüljön. És még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Nagyon sokszor, sajnos, nagyon sokszor válsághelyzetekben gondolkodunk csak el azon, hogy változtatni kéne. De én most már látom azt is, hogy nagyon sokan már a válsághelyzetben sem gondolkodnak el. Ezt nem tudom felfogni, hogy hogy lehet ez. De ez van. Létező valóság. Nagyon sokan már a válság helyzetben sem gondolkodnak el. Hanem azzal hitegetik magukat, hogy bármit is csinálok, nagy az Isten kegyelme, az majd mindent elfedez, oszt jó napot, és megyek tovább a bűnbe. Megyek tovább a régi, istentelen, parázna, házasságtörő, mit tudom én milyen életembe. Mert nagy az Isten kegyelme. Hát persze, hogy nagy az Isten kegyelme, de az arra való az Isten kegyelme, hogy felruházzon azzal a képességgel, amely által meg tudok felelni azoknak a követelményeknek, amiket az igazságosság támaszt felé. Igen, valóban nagy az, egyetértek, nagyon nagy az Isten kegyelme, sokkal nagyobb, mint ahogy azt fel tudnánk fogni. Az elmúlt hetekben volt egy nagyon sokkoló élményem, megint egy ilyen hülye tévés élmény volt, éppen akkor is vacsoráztam, és láttam egy olyat a tévében, hogy valaki fölvett egy hitelt, és teljesen leégett az egész háza, úgy csontra, kajakra, minden ahogy kell, semmi nem maradt belőle. 9 milliós hitelt vett föl, de pillanatnyilag 15 milliót kellene visszafizetni. És nem maradt semmiük. Aztán láttam egy másik történetet, ez is valóságos történet volt. Tájföldön mindennapos az, hogy az embereknek a kisgyerekeit elveszik. Tehát megy az utcán a gyerek, és hopp, már nincsen, elviszik, és elviszik szexrabszolgának, stb. Mexikóban meg drogárusítónak viszik el. És képzeljétek el, Mexikóban az egyik család, akinek elrabolták a gyerekét, keresztények voltak. És megkérdezte tőlük a riporter, hogy a jelen válságban szóval mi az, amit most el tudnál mondani, vagy hogyan viselitek ezt az egészet? És azt mondta a hölgy, hogy nem tudom, hogy én nagyon, azt mondja, hogy nagyon bízunk benne, hogy meg lesz a gyermekünk, nem tudjuk, hogy mi lesz, de egy dolgot tudunk. Ez az egész válság olyan közel vitt minket Istenhez, mint még soha eddig. És akkor Isten bocsássa meg nekem, letettem a fejemet az íróasztalomra, és elkezdtem sírni, mint egy kisgyerek. Úgy sírtam. És az jutott eszembe, hogy nekem fogalmam sincs az életről. Élek a kis saját kis világomba, és higgyétek el, legtöbben így vagyunk. Nem is tudjuk, mi az, hogy válság. Nem is tudjuk. Nem is tudjuk, hogy ebben a pillanatban Iránban, vagy Észak-Koreában különböző embereket ölnek meg a hitükért. Nem erre kell vágyni, persze, hát aki normális, az nem erre vágyik. Uram, add, hogy megöljenek. Amen. Hát nem normális, aki ezért imádkozik. Persze, ez világos. Én nem erről beszélek. Csak arról beszélek, értsd meg, hogyha nem tanulunk meg hálát adni azért, amink van, ha nem tanuljuk meg értékelni azt, amit kaptunk Istentől, akkor hogy az ördögbe várjuk el azt, hogy Isten még többet bízzon ránk? Hát Isten nem fog olyan emberekre rábízni semmit, akik állandóan a hiány érzetükből indulnak ki, akiknek a kiindulási pontja az állandó hiány érzet. Mi az, ami nincs? Már reggel fölkelek úgy, hogy mi az, ami nincs? Sok hitel, ha most egy furcsa matematikai egyenletet mondok neked, A fizikai világban, ha elkezdesz számolgatni, te akármilyen gazdag lehetnél, akkor is sokkal több olyan dolgot fogsz találni, mint ami, tehát azt olyat, ami nincs, mint ami van. De ha megfordítod, és ezt az egész egyenletet a szellemvilágban méred le, akkor te, aki újjászülettél, te, aki fel vagy ültetve az Efézus 2 szerint a Krisztussal együtt a mennyekbe, a szellemvilágban sokkal több olyan dolgod van, ami van, mint ami nincs. Érted? Sőt, igazából a szellemvilágban neked nincs olyan, hogy nincs. Egy dolog van, ami nincs, a nincs. Ez nincsen. Mert ugyanis Isten mindent elkészített számodra, már az örökké valóságban, már az idők kezdete előtt mindent elkészített a számodra ahhoz, hogy az elhívásodat be tudja tölteni, sőt annál sokkal többet. Mert valójában nem is tudjuk, hogy mi az elhívásunk. Csak látunk valamit itt a Földön esetleg, hogy mit kell tenni, mire van, hát nem ambíciónk, hanem inkább úgy mondom ajándékunk, Isten ments az ambíciótól, mire van ajándékunk, de ez semmi, hát nem ez az elhívás. Hát az elhívásnak ez egy 0-0-0 egész töredék része. Az igazi elhívásod az a mennyekbe visz, a mennyekbe vezet, a mennyekbe ragad fel. Az valami olyan dicsőséges, olyan csodálatos, olyan fantasztikus, hogy annak most csak az előízét érezzük. Arra kell törekednünk, hogy ebből az előízből minél többet tudjunk enni, inni. És tudjátok, Isten nem akarja, most és ezért mondtam el ezt a történetet az előbb, mert meggyőződésem, hogy Isten nem akarja, hogy az övéi csak a válság helyzetekben gondolkodjanak el azon, hogy változtatni kell. Ez nem azt jelenti, hogy nem megyünk át próbákon, nem tesztelődik le időnként az életünk. Nem erről beszélek, mert az ige megpróbáltatik bennünk, és ez így van rendjén. Amit építünk, annak meg kell próbáltatni, akár jó, akár rossz dolog. Meg kell próbáltatni, nem erről beszélek. Én arról beszélek, hogy az életben lehetnek olyan válságok, amik a hogy mondjam neked, a saját hülyeségeinkből adódnak össze. És ezt nem akarja Isten, hogy ide eljussunk. Ezt nem akarja Isten, ez meggyőződésem. Ezt nem akarja Isten, hogy ilyen helyzetekbe eljussunk, amikor jól belevertük a fejünket a falba, és ugye, ahogy van a viccben is, hogy a ló neki megy a falnak, és akkor mondja az egyik a másiknak, hogy hát ez a ló, ez vak, és erre mondja a másik, nem vak, hanem bátor. Tehát nem erről szól a történet, nem azt akarja Isten, hogy akkor változtassunk dolgokon, amikor nagyot koppanunk, aztán elhallgatunk. Nem ezt akarja Isten, mert ha az egész életünk így telne el, az borzalmas lenne. Képzeld el, mindig egyik hülyeséget a másik után csinálnánk, ez nem lenne jó. Ezért küldi ki Isten az ő beszédét. Ezért küldi ki Isten az ő igéjét. Ezért akarja Isten azokat az értékeket, a régi rossz kacatokat kirámolni. Hogy a régi, mert tudod, ezek a régi rossz berögzöttségek, régi rossz gondolkodásmódok, régi rossz kacatok késztettek minket arra, hogy rossz döntéseket hozzunk. De Isten ezt jön, Isten, jön Isten szelleme, és ezt azt mondja, hogy nem engedem ezt, és ezt meg akarom előzni. Ezért kiküld neked egy igét. Kettőt, hármat, négyet, amennyi kell, kiküld egy igét. És elkezdi megrázni benned azokat a régi beidegződéseket, amelyeket azért ráz meg, hogy nehogy jövő héten, jövő hónapban, jövő évben, öt év múlva meghoz egy rossz döntést. Ezért jól megráz téged a kegyelem ereje, amikor megragadod, jól megráz téged, jól beléd vág a harci kard, minden békességed elmegy, jó nagy meghasonlás támad benned a házba, jó nagy balhé, jó nagy csata, de csak ki lesznek rámolva azok a kacatok előbb-utóbb, ha te igent és ámen mondasz arra, amit Isten neked mond. És akkor felépül benned az, amit Isten felépít, akar építeni. És akkor jövő héten, jövő hónapban, jövő évben, öt év múlva az ennek megfelelő jó döntéseket fogod meghozni. Érted? Tehát mert mindig az, hogy milyen döntéseket hozunk az életbe, az attól függ, hogy mi épül fel bennünk. hogy mi épül fel bennünk. Hogy a kufárok, meg hogy mi, kik üzletelnek, kik laknak bennünk. A kufárok üzletelnek bennünk. Egyik démon a másikkal, eladod, megveszed, eladod, menjél, stb. Vagy pedig azt mondja, vagy pedig Jézus ki tudja űzni ezeket a kufárokat. Tehát mindig a döntéseink, azok, igen, a döntések is egyébként magvetések, ez igaz. De valójában a döntések gyümölcsök is a döntések. Gyümölcsei a különböző gondolatoknak. Különböző szisztémáknak, gondolatrendszereknek. És a durva az, hogy ezek a gyümölcsök már sajnos szintén maghozó gyümölcsök, tehát azt jelenti, hogy a döntéseddel is elvesz már valamit, abból létre fog jönni egy újabb gyümölcs, amely szintén maghozó gyümölcs, és aztán a végtelenség lehet, hogy hát nem a végtelenség, nem, de egy határig lehet menni ebben. De ugyan ez van jó irányba is. Jó irányba is ugyanez van. Isten felépíti benned az ő, most ez nem jó, ahogy mondom, mert nem jó, de nincs, nem tudok ennél jobb szót mondani, felépíti benned Isten az ő rendszerét, az ő szisztémáját, azt, ahogy ő gondolkodik az életről, az élet dolgairól, a mennyei dolgokról, a világról, stb. Ennek következtében megjelennek gyümölcsök, vagyis jó döntések. Ezek a jó döntések szintén elvetnek valamit, mert ezek a gyümölcsök is maghozó gyümölcsök. Mit mondott Ádámnak és Évának Isten a kertben? Neked adok minden maghozó gyümölcsöt. Mi is megterem ezek a maghozó gyümölcsök az életünkbe, a jó döntések. A jó döntésekkel is már jó magokat vetünk el, amik újabb jó gyümölcsöket hoznak létre, amiből megint jó magok jönnek létre, amikkel megint jó dolgokat vetünk el, amik megint jó gyümölcsöket hoznak. És mondhatnám a végtelenségig. De ehhez engedned kell Istennek. És emlékeztek arra, amikor Lali beszélt arról, az Ézsaiás 55-ből mondta azt az igét, hogy az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. És ugye arról beszélt a Lali, hogy gyakorlatilag ezzel Isten nem azt mondta csak, hogy egy villanásszerű gondolatom, na az akkora, hogy még te se tudsz akkorát gondolni, hanem ott arról beszélt Isten, hogy maga az egész folyamat, az egész út, amit ő akar, hogy járjunk, az egész folyamat, ami a lényünkre hat, és ami a lényünkben akar munkálkodni, az ő folyamata, ahogy ő gondolkodik erről, vagy az ő szisztémája, véleménye, az ő útja, abszolút nem azonos azzal, ahogy mi, a mi utunkkal, a mi véleményünkkel, a mi szisztémánkkal. És itt van egy óriási probléma. Az ige, hogyha a kacatok nincsenek kipakolva, és nincsenek a rögeszmény felszámolva, vagy a fele ki van dobálva, mert ilyen is van, a fele ki van dobálva, másik felét nem, azt nem engedem, ahhoz ragaszkodom, de a fele az nem olyan fontos, ezt ki lehet dobálni. És bizonyos dolgokat meghagyok magamban, ambíciók, büszkeség, egyéb dolgok, valaki akarok lenni, stb. Ezeket meghagyom magamban, és az történik, hogy minden egyes alkalommal, amikor szól egy ige, akkor a szívünk, amiatt, ami még rossz dolgokat meghagytunk magunkban, mindig meg elkezdi felülírni a hallott igét. A Lali beszélt erről is hetekkel ezelőtt. És igazából nagyon sokszor emiatt a szív nem tud összerakni szellemit szellemivel. Tehát nem, mert ugyanis nekünk nem tanítást kell tanításra építeni, ezt felejtsd el, nekünk kijelentést kell kijelentésre építeni. Amit rémát kaptunk, arra épül a következő réma. És megint a következő réma. De nagyon sokszor a szív, amikor még nincs a szív igazán letisztítva, nincs a szívből, még nincsenek sok minden kidobálva, mondjuk csak a kacatoknak a fele. Vagy a háromnegyede. És emiatt a szív nem tud építkezni. Nem tud rémát rémára építeni. Nem tud összerakni szellemben dolgokat. És még egy dolog, nem tud a szív integrálni emiatt. Tehát nem tudja beintegrálni azt, amit Isten akar mondani, és állandóan a szív felülírja a prédikált igét. Mondok egy példát. Például szól hozzád egy üzenet Istentől, és te rögtön felülírod, hogy nem, ez nem úgy van, mert. És mondasz rá kapásból 10 igét. Lehet, hogy te tudsz rá 10 igét mondani, de hidd el, hogyha ezt nem a belső bizonyosság, nem a szellemnek a bizonyság tétele mondatja veled azt, hogy az, amiről én most beszélek, az nem az Úrtól van, hanem esetleg a szíved, akkor ez nem jó. És a megcsaláltatásnál ott van az egyik probléma, hogy nagyon sokszor, amikor egy megcsaláltatás alatt lévő embernek a szíve felülírja a rémát, a prédikált igét, a hallott igét, akkor ő arra azt gondolja, hogy ez a szellemnek a bizonyságtevése benne. Ugyanis, és még egy dolog, ugyanis a szív olyan, mint tudjátok, vannak ezek a konvertáló programok, amikkel lehet konvertálni, Word-ből, PDF-be, PDF-ből vissza Word-be, stb. Meg MP3-ba is lehet konvertálni, még Word-ből MP3-ba is lehet már konvertálni. És az a baj, hogy a szív konvertál. A szív konvertál. És a szív és az elme annyira tudja csak az igét megérteni, amilyen folyamat éppen zajlódik bennünk. Érted ezt? Tehát még egyszer mondom. Annyira tudunk csak egy igét megérteni, amilyen folyamat éppen zajlódik bennünk. Tehát maga a folyamat, ami bennünk zajlódik, az meghatározza, hogy egy adott igét milyen mélységében tudunk megérteni. Ezért nagyon sokszor, tehát az ige, az igének a valósága, a réma, és az a valóság, amit Isten kimond, amit bele szól a szívünkbe, az olyan módon, tehát az, hogy az mennyire van jelen az életünkben, az függ a mi szívünknek az állapotától, az engedelmességünktől, és az elménkben zajló folyamatoktól. Tehát a folyamat, ahol éppen tartunk, amilyen gondolatok éppen foglalkoztatnak bennünket. Ez nagyon fontos. És mutatok is nektek egy igét, ami ezt alátámasztja. Ez a Márk evangéliumban van. A 7. részben szintén, ugye Lali, Márk evangélium 7, ugye ezt mondtuk, és szintén a Vida fordításból olvasunk egy nagyon érdekes igét.
Márk 7, 21-től 23-ig. Mert belülről az ember szívéből származik minden gonosz számítgatás, házasságtörés, szédaság, gyilkosság, lopás, kapzsiság, gonoszságok, csalás, kicsapongás, gonosz szem, zárójel irítség, káromkodás, fennhéjazás, zárójel többnek látani, vágyás, zárójel bezárva, kevésség, meggondolatlanság, ez a sok gonoszság mind belülről származik, és ezek teszik tisztátalanná az ember.
Amen. Köszi. Azért olvastuk fel ezt az igét, mert ugye, mint mond az ige a 2. Korintus 5-ben, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Ez igaz. De! Óvatosan fogalmazok, mert olyanokról is fogok most egy név nélkül beszélni, akiket én nagyon szeretek és nagyon tisztelek, de látok náluk az ő mozgalmukban, az ő egyházukban vagy felekezeteikben olyan tendenciát, amiről nem biztos, hogy ők tehetnek, de látom, hogy ez a tendencia működik. Nevezetesen a következőről beszélek. Látok most egy olyan tendenciát bizonyos mozgalomban, hogy az a új teremtésnek a valóságát istenítik. Azt helyezik első helyre. Na most ez egy nagyon veszélyes magatartás, mert ha önmagában a szellemet helyezed isteni pozícióba, önmagában az emberi szellem nincsen isteni pozícióba. Az emberi szellem attól van idézőjelben isteni pozícióban, ha Krisztusban van. Tehát így van, és ezt még egyszer elmondom, hogy az ördögnek, ezt látom, hogy nem tetszik az ördögnek, érzem a bensőmben, ezért még egyszer elmondom nagyon szívesen, mert az én szolgálatom az ördögnek a kínzása. Tehát, ez csak vicc volt, tehát az ember szelleme csak attól tud olyan, tehát attól tud megistenülni, vagy isteni pozícióba kerülni, ha Krisztusban van. Mert mi Krisztusban lettünk felültetve a mennyekben. Míg nekünk Krisztusban van örökségünk. Mi Krisztusban kaptuk meg Ábrahám áldását és a szellem ígéretét. Mi Krisztusban nyertünk meg mindent. Mi csak ő benne, ő általa, ő érte, ő vele, ő és csak és ő és ő. És ő nélküle mi semmit nem tudunk tenni. Semmit. Azt mondja Jézus, nálam nélkül semmit nem cselekedhettek mondta a tanítványoknak. Na most, amikor az ember, maga az ember szelleme, úgymond a új teremtésnek a valósága, Isten nélkül van fölemelve, az gyakorlatilag úgy néz ki, ez azt jelenti, hogy megragadok bizonyos igazságokat kívülről. Új teremtés vagyok, Krisztusban fent vagyok a trónon, hitáltal minden lehetséges nekem, tehát stb. Stb. Megragadok ilyen igazságokat kívülről. Minden bűnöm meg van bocsátva. Mit lehetne még mondani? Szóval rengeteg mindent. És ezeket, vagy meggyógyultam Jézus sebeivel, de most maradjunk inkább abban, hogy meg van bocsátva minden bűnöm. Megfogom ezt az igazságot, és kívülről, mint egy ismeretet, mint egy tanítást megragadom. Na most kérlek benneteket, drága tesók, hogy nagyon figyeljetek rá, mert egy nagyon-nagyon fontos dolgot akarok mondani. Ha ez, amit eddig mondtam, nem jelentett semmit, nem baj, csak erre az egy mondatra kérlek, hogy figyelj. Amit kívülről tanítást megragadsz, csak önmagában a tanítást, nem fog megváltoztatni téged. Meghagyja a szívedet ugyanabban az állapotban, amilyenben volt. És a probléma az ezekkel a tanításokkal, hogy 99%-ig nagyon stimmel, nagyon rendben van, nagyon jó, de nem beszél arról, hogy mindez a dolog, az új teremtés valósága, és ez az egész, tehát az összes igazság, amit hallok, ennek be kell menni a szívbe, ennek az nem én ragadom meg ezt az igazságot, hanem az igazság ragadja meg a szívemet, az igazság ragadja meg a belsőmet, az igazság ragadja meg a szellememet. Figyelsz rám! Mert ez nagyon fontos, és mikor megragadja az igazság a te szellemedet, akkor ezt meg kell őrizned, rögzítened kell magadban a hallott igét, és az új teremtés, amiről annyit beszélnek, új teremtés, hát ez az új teremtés győzni akar, ez az új teremtés belülről kifelé minden gonoszságot föl akar számolni, ami bennünk van, és erre kaptuk meg az Istennek a kegyelmét. Minden stimmel, igen. Nagyon sok tanításban 99% igaz. És 1% nincs elmondva. Csak 1%. Csak 1%. Csak 1%. És ez az 1% a méreg. Méreg a levesbe. A legfinomabb, legcsodálatosabb, legízletesebb levesbe. 1% a méreg. És ez az 1% teszi lehetővé azt, hogy keresztények tömegei, akik hallják ezeket az üzeneteket, és ordibálnak, hogy halleluja, így van, szeret az Isten, és mennek tovább ugyanabba az életbe, amiben eddig voltak. Persze, hogy szeret az Isten, hát azért akar változtatni rajtunk az Isten, mert szeret, és nem akarja, hogy a világgal együtt elkárhozzunk. Persze, hogy szeret az Isten, azért ráz meg minket az ő igéjével. Igen, békességet akar adni az Isten. Igen, valóban a szellem gondolata élet és békesség. De ez az élet és békesség mikor tud megjelenni az életünkben? Ha szellemben vagyunk. Nem azt mondja az ige, hogy a szellem gondolata élet és békesség vesző, vagy pontos vesző, azoknak is, akik hústestben élik az életüket, akik a hústesti természetük szerint járnak. Nem ezt mondja az ige. Nem azt mondja, hogy a szellem gondolata élet és békesség. Tehát az, amikor a Szent Szellemnek a véleménye, a Szent Szellemnek a szisztémája, a Szent Szellemnek az útja, amin ő akar vezetni bennünket naponként, amin ő akarja vezetni a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi szellemünket, amikor ezt az utat engedjük, hogy felépüljön bennünk, ez az élet és békesség. Ez az élet és békesség. És azért olvastuk fel ezt az igét a Márkból, mert igen, újjászülettünk, így van, akik itt vagyunk, újjászülettünk. De most, mit, hogy szoktam elindni kimondani? Tedd a kezed a szívedre. Tedd a kezed a szívedre. Nem te is azt élted át az újjászületésed után, mit tudom én, hány nappal, hogy hát még elkövettem ugyanazt a bűnt. Hogy van ez? Nekem volt ilyen élményem. Nem te is azt élted át időnként, hogy hát megjelentek még bizonyos dolgok, amik azt hitted, hogy rögtön mind eltűntek, amikor újjászülettél. Hát persze, hogy ezt éltük át. Azért ezt éltük át, mert a lelkünk, és ezt jól mondja azok, akik ezt meglátták, nagyon jól mondják, ők azt mondják, és ezt én is így látom az ige alapján, nem az egész természetünk született újjá, hanem a belső emberünk, a szellemünk. A lelkünk még a régi világhoz tapadt az újjászületésünk után. A szívünk, ami valahol a központi részünk, vagy nem is tudom, hogy lehetne mondani, mert a szív és, ugye van egy vita erről, hogy a szív és a szellem az ugyanaz-e, vagy sem. Van, aki szerint ugyanaz, van, aki szerint nem. Én azért inkább hajlok arra, hogy a szív az nem teljesen ugyanaz, mint a szellem. Ugyanis a szellem az leginkább átvenni tud. A szellem leginkább átvenni tud. Viszont a szív tud elmélkedni, mondja az ige is, egyik Zsoltárban, hogy a szívünk elmélkedik a szívem, mondja az egyik Zsoltár. A szív tud döntéseket hozni, de ugyanakkor a lélek is, szóval ez egy nagyon nehéz dolog. A szívben vannak különböző motivációk, és ez az, amiről Jézus beszélt, itt, amiket itt felolvastunk, hogy ezek a különböző motivációk jelen vannak, voltak még a szívünkben bizonyos dolgok, ez az amaz, ilyen mutyi, olyan mutyi, házasságtörés, vagy ha nem az, akkor más. Szóval mindenkinek a szívében még valami volt az újjászületés után is. És megint oda tudok visszatérni, amiről beszéltem a tanítás elején, hogy de jön az ige, és elkezdi felszámolni ezeket a régi kaszatokat. Tehát elkezdi az új teremtésnek a valósága, tehát a szellemi ember el akarja kezdeni a szívből kiszorítani ezeket a rossz indulatokat, motivációkat, amiket itt Jézus felsorolt. Tehát ez a diagnózis tulajdonképpen, amit elmondtam az elején, hogy nagyon sokszor ott követjük el, vagy ott követik el a hibát sokan, vagy időnként mi is elkövetjük talán, legyünk őszinték magunkhoz, Isten úgy se tudjuk becsapni. Ott követjük el a hibát, amikor halljuk az igét. Tehát most a hallás alatt én nem a fizikai hallást értem, hogy hallok egy tanítást, és akkor nő a fejem újabb 50 centit, mert annyira okos vagyok, hogy nem férek be a ajtón. Nem erről beszélek, hanem arról, mikor a szellemünk, vagy a szívünk, a belső emberünk, nem tudom, hogy mondjam, meghal egy igét, amikor szellemileg hallunk meg egy igét, és annak nem engedelmeskedünk, akkor történhet meg az, hogy meghasonlás jön létre az emberi természetbe. Egyébként a dupla lelkűség is így jön létre, amiről Jakab beszél. A dupla lelkűség, meg dupla két szívűség. De úgy is úgy jobb, hogy dupla lelkű, ez a két lelkű, dupla lelkű ember. Van egy élete a gyülekezetben, van egy élete kinn a világban. És azt mondja az ige, hogy ezekre az emberekre is mondja az ige, hogy jön az angyal, és ketté vágja őket, és a képmutatók sorsára juttatja őket. Ez azt jelenti, hogy a kettévágás, ugye, hogy előbb-utóbb lelepleződik az embernek az egész személyisége. Tehát belekerül egy olyan helyzetbe, ahol lelepleződik az egész személyisége, hogy kicsoda valójában, és ezáltal jut a képmutatóknak a sorsára. Mi a képmutatóknak a sorsa? A megvetés. Tehát az, amikor rájönnek arra, hogy Gipsz Jakabról, hogy ő kicsoda, és akkor ugye utána mindenki meg fogja vetni, hogy na, ő beszélt itt a nagy ember, ő volt, aztán kiderült, hogy volt egy élete kint az utcán, meg volt egy élete a gyülekezetben. És az élet az nem ugyanaz volt. Itt jön be a héber és a görög gondolkodás mód közötti különbség. A görög gondolkodás mód az a dualizmus, amit nagyon elterjedt a nyugati világban. Ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy vasárnap 10-től 12-ig, 13-ig, ahol jobb hívők vannak ott 10-től 14-ig, hívő vagyok, halleluja, megkötözöm az ördögöt, megkötözöm Jézabelt, kiűzöm, de előtte jól megkötözöm, utána kiűzöm, még egyszer megkötözöm, kiűzöm, megtaposom az ördögöt hitáltal, átveszek, mindent hitáltal átveszek, az egész világot hitáltal átveszem, majd 14 órakor kimegyek az Isten tiszteletre, hazamegyek, bevágom a perkeltet, nokedlival, bekapcsolom a tévét, és onnantól fogva elkezdődik a mutyi. Trafik mutyi, mindenféle mutyi elkezdődik az életembe. Hétköznap szitkozódok, káromkodok, majd következő héten vasárnap megint a gyülekezet. Halleluja! Áldjon meg az Úr testvér! Olyan jó látni téged! Igaz, hogy magamban imádkozom, majd add Uram, hogy minél hamarabb vége legyen, már nem bírom látni a képét, de azért elmondom, áldjon meg az Úr testvér, úgy szeretlek! Kést rángatnám, mártanám belét kétszer-háromszor, stb. Ez a dualizmus, ez a görög gondolkodásmód, de van a héber gondolkodásmód. A héber gondolkodásmód az nem kettő, hanem egy. Az azt jelenti, hogy Istent imádom az Isten tiszteleten, Istent imádom, miközben dolgozom, Istent imádom a családban, Istent imádom az utcán, a buszon. Gyakorlatilag a héber gondolkodásmód szerint az egész élet egy Isten tisztelet, és ennek csak egy bizonyos töredékes részei az, hogy össze is jövünk, és ott együtt is csinálunk valamit. Keressük az Urat, az Úr arcát, éneklünk, imádkozunk, hallgatjuk az igét, készek vagyunk a változásra, elmélkedünk, stb. De a héber, tehát az igazi istenfélő héberek az Ószövetségben, őnek az egész élet egy Isten tisztelet volt. Ő nálunk nem volt ilyen, mint nálunk a nyugati világban, hogy persze aztán később sajnos ott is ez kialakult, hogy szombat, az a zsinagóga. Igaz, hogy mindenki meghalhat mellettünk szombaton, nem baj, a szamár beleesett, beledögölhet a kútba, de megyünk a zsinagógába, ez a lényeg. Igaz, hogy a jó megverték a szerencsétlen embert, aki ment Jerikó felé, de nem, nekem mennem kell, mert megyek, mennem kell a szertartást, el kell végeznem. De eredetileg ez nem így volt. És most szeretnék nektek mutatni két igét. Két igét felolvasunk, erről beszélek még egy kicsit, és aztán utána úrvacsorázunk. Most arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezeket az óriásokat, amiről beszéltem. Az egyik ige a Máté 22-ből lesz, ugye? És a másik ige pedig a János 2-ből, az 1-től 10-ig. Mindegyik a Vida fordítás szerint lesz.
Azon napon oda mentek hozzá a szadduceusok, akik azt mondják, nincs feltámadás. És megkérdezték őt, hogy ezt mondták. Tanítómester, Mózes azt mondta, ha valaki gyermekek nélkül, tehát gyermektelenül hal meg, pivére vegye el a feleségét, és támasztott utódot magot a pivérében. Volt még náluk 7 testvér, az első megnősült, meghalt. Mivel nem volt magzata, a feleségét a testvére hagyta, testvérére hagyta, hasonlóképpen a második is, a harmadik is, egészen a hetedik. Legvégül, a valamennyiük után pedig meghalt az asszony. Föltámadáskor tehát a 7 közül ki lesz az asszony? Mert mindegyiké, mind a 7-nek felesége volt, ugye? Jézus pedig így válaszolt. Tévedtek, nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a föltámadáskor sem nem házasodnak, nősülnek, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok az égben. A halottak föltámadása felől, feltámadásáról nem olvastátok, amit az Isten beszélt, aki ezt mondta. Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene. Nem a holtak, hanem az élők Istene. És mikor ezt hallotta, a nép megdöbbentek, azaz álmélkodtak, azaz csodálkoztak az ő tanításán. A másik ígéret?
János, igen, János 2.
És a harmadik napon mennyegző lett a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja is. Meghívták pedig Jézust az ő tanítványait a mennyegzőbe, és mikor folytán volt a bor, így szólt Jézus anyja hozzá, nincs boruk. Jézus ezt mondta neki, mi ez nekem és neked, asszony, Még nem jött el az én órám. Ezt mondta az anyja a felszolgálóknak. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt pedig ott 6 vizes kőkorsó. A zsidók tisztálkodására odatéve belefért mindegyikbe 2-3 mérő víz. Jézus ezt mondta neki. Töltsétek meg a vizes korsókat vízzel. Meg is töltötték őket színi, felső karimájáig. És mondanék ki, merítsetek most, és vigyetek a nászlagynak. Ők meg vittek. Amint pedig megizlelte a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudta, honnan van, de a felszolgálók tudták, akik a vizet merítették, előszorította a vőlegényt a násznagy. És azt mondta neki, minden ember először a kitűnő, azaz eszményi jó bort adja föl. És miután megittasodtak, megrészegettek, akkor a silányabbat. Te a kitűnő, az eszményen jó bort mostanáig a jelenre tartogattad. Amen.
Amen. Na most. Ugye először azzal kezdtem, ugye, hogy azt mondtam, hogy most szeretném elmondani, hogy hogyan győzhetünk az óriások fölött. Mert ugye ezek az óriások nem csak a gonosz szellemek, hanem nagyon sok régi, rossz beidegződés a szívünknek, régi, rossz motivációi, amelyek gátolhatnak bennünket abban, hogy tovább menjünk az Isten megismerésében. Ez a történet, ez egy számomra nagyon érdekes történet, már sokszor olvastam, de a héten különösen megragadta a figyelmet ez a történet. Ugyanis nagyszerű emberek, érdekes emberek, szaduceusok, akikről köztudott volt, hogy nagyon materialista beállítottságúak voltak, nem hittek a feltámadásban sem már, meg az angyalokban sem. Oda mentek Jézushoz. Itt zárójelben hadd szúrjak be valamit. Akkor ugye két vezető rétege volt a zsidóságnak, a farizeusok és a szaduceusok. Ugye ezt tudjátok, tudjuk mindannyian. A farizeusok lényegében mindenben hittek, még olyan őrültségekben is, amiben nem kellett volna, de igazából mindenben hittek, az írásokat ismerték. A szaduceusok igazából már csak Mózes, ha jól tudom, csak Mózes törvényét, mózesi törvényeket fogadták el, de igazából azokat is csak mint hát egyfajta irányadó, ugye a jelenlegi életre irányadó törvényeket, mint hogyha most azt mondanánk, hogy itt az alaptörvény, és ez az irányadó. Na most, ma én látom, hogy ugyanez a jelenség látható ma Magyarországon. Tehát itt is látható, hogy van egy része a kereszténységnek, amely elméletileg mindenben hisz, de egy vallásos rendszerben mozog, és ott különböző minisztrik, ugye szolgálatok vannak, mindenki félti a kis saját minisztriét, szolgálatát, kis saját ilyen-olyan bizniszét, mutyiját, stb. Ezért igazából építik a rendszert, elméletileg mindenben hisznek, gyakorlatilag rendszert építenek. Van egy másik fajtája a kereszténységnek, amely a kereszténységben inkább csak egyfajta ilyen kulturális tényezőt lát, vagy egy olyan eszmét, ideát, eszmerendszert, amely a társadalom életére szerintük a fő meghatározó erőnek kell lennie, de ugyanakkor nem hisznek, ők még az elméletileg sem hisznek az újjászületésben, halottak feltámadásában, stb. És ma ugyanez a jelenség, ez látható. Na most nagyon érdekes, hogy még egy dolgot azért hadd mondjak el, hogy ugyanakkor magát a farizeusi rendszert és a zsidóságot is jellemezte az, hogy az Isten királyságának az eljöveteléről Jézus idejében egy rendkívül rossz koncepciójuk volt. Ők lényegében a saját szívük állapotából indultak ki, ugye miben voltak? Római elnyomás alatt voltak. Ugye a Malakiás, már emlékeztek rá, hogy Malakiás prófétán keresztül már meginti Isten a népet, hogy hát milyen áldozatokat hoztok ti nekem, hát ne hülyéskedjetek már, hát a környező népekben lévő emberek különböző áldozatokat hoznak, ezt mondja Isten. Hogy a környezőné azt mondja Isten, hogy a föld más részéről külön áldozatokat hoznak nekem, mint ti. Ezt mondja Isten a zsidóknak, meg a papoknak. Meg azt mondja, hogy azt mondjátok, hogy nem szeretlek titeket. Hát mivel? Milyen alapon mondjátok, hogy én nem szeretlek titeket? És akkor ott beszél már, ugye megjelentek különböző problémák, a vállás már Malakiás idejében nagyon nagy probléma volt, az áldozatok, tehát amilyen áldozatokat vittek, meg amilyet nem vittek, az meghatározta, vagy megmutatta a szívüknek a valódi állapotát, és képzeld el, hogy a Malakiás proféta korszaka után még eltelt 400 év. 400 év, ez az úgynevezett intertestamentális korszak, a teológián ezt úgy tanultuk, hogy az Ó és az Új Szövetség közti fehér lap. Ezt mondtuk rá így viccből, hogy az Ó és Új Szövetség közti üres fehér lap, amikor semmi nem volt. Na most azért tudjuk nagyon jól, hogy ez sem teljesen állja meg a helyét, mert azért valami volt, mert a 400 éves korszak alatt is mindig volt egy kicsiny maradék, ami tovább vitte a úgymond a stafétát, tehát azért mindig voltak, akik látták, értették, ismerték az Urat, de nyilvánvaló, hogy ezek minden korszakban kevesen voltak. És eznek a következtében jött létre az, hogy az Isten királyságának már várták az Isten királyságának a megjelenését, mert valamit érzékeltek, felismertek, ugye a dánieli proféciákat is tanulmányozták, vártak valamit, de arról a valamiről, amit vártak, rendkívül rossz elgondolásuk volt. Mi volt az ő elgondolásuk? Megjelenik egy vezető, messiás, aki kiszabadít minket a római fogság elnyomás alól. És megteremti itt a nagy jólétet, és mi leszünk a világ közepe. Ugye így gondolkodtak az akkor élő zsidó. Ehhez képest ugyan megjelent valaki, ugye Jézus, ugyan bejelentette, sőt már Bemerítő János előtte már bejelentette, hogy közel az Isten királysága, ugye ezért is mentek ki hozzá a farizeusok is, vagy tudakolták, hogy ki vagy te, mert ugye valószínűleg addig még normális ember, addig még nem merte bejelenteni, hogy eljött az Isten királysága, hogy közel van az Isten királysága. Megjelent Bemerítő János, ő már ezt mondta. Utána megjelent Jézus, ő már bejelentette, hogy eljött az Isten királysága. Itt van az Isten királysága. Igen ám, csak az az Isten királysága, amit Jézus bemutatott, ami Jézuson keresztül megnyilvánult, az nyomokban sem hasonlított ahhoz, mint amit a farizeusok meg az akkor élő zsidók gondoltak, hogy milyen lesz majd. Nekik egy rendkívül materiális elképzelésük volt az Isten királyságáról. Egy rendkívül nagyon látványos, mega, giga, mit tudom én, milyen nagy elképzelésük volt. És közben igen, Jézus beszélt erről, hogy igen, valami nagy mega dolog majd létre fog jönni abból a mustármagból, ami behullik a földbe. De mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy bennünk van, bennetek van az Isten királysága, mert az nem szemmel látható módon jön el. Na most mivel volt ez a rendkívül rossz materiális értelmezésük a farizeusoknak is és a szaduceusoknak is, ezért így, amikor a szaduceusok oda mentek, és föltették ezt a találós kérdést Jézusnak, és gondolom azt gondolták, hogy nem most. Öcsém, most öreg, behúzunk a csőbe, véged lesz, mint a botnak. És föltették ugye ezt a nagy kérdést, nem tudom ki volt az a sokeszű ember, aki ezt kitalálta, de amúgy is a zsidók nagyon szerettek ilyen nyakatekert bölcselkedésekbe belemenni. Fogtak egy igét, és azt olyan nyakatekert módon ki tudták forgatni, hogy az ember, tényleg az ember, normális embernek eszébe nem jutna. És azt gondolták ezek a szerencsétlenek, na most megfogjuk a nagy tanítót. És én nem tudom, mikor Jézus végighallgatta ezt a tanítást, vagy ezt a találós kérdést, hogy mit gondolhatod, de lehet, hogy még föltette magába azt a kérdést, hogy atyám, hol vagyok? Kik ezek az emberek? De hogy nagyot nézett, az biztos. Mert ugyanis azzal kezdte, hogy egy másik fordításban így van, hogy nem jól mondtam, hogy tévelyektek, nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Tehát magyarul kiderült, hogy nem ismerik se az írásokat, betűre ismerték ők, tudták, a kérdéseket föl tudták tenni, és nem ismerték az Isten hatalmát. És ide szeretnék eljutni, hogyan győzöl az óriások fölött. Az írások és az Isten hatalmának az ismerete által. De az írásokon vigyázz, nem elsősorban az informális ismeretet értem. De itt azért hadd mondjak egy fontos dolgot. Fontos a logoszt, tehát az írott igét tanulmányozni. Akkor is, ha épp abban az adott pillanatban nem jön belőle neked réma. Akkor is tanulmányozd az igét, mert ugyanis nem csak a réma, hanem a logosz is rendelkezik azzal a képességgel, hogy meg tud szentelni. Meg tud szentelni, a logosz is meg tud szentelni. Ez úgy történik, az a következőképpen történik. Amikor olvasod az igét, de nem jön belőle rögtön réma, ne ijedj meg! Annak a megszentelő hatását nem abban az adott pillanatban fogod érezni. Ugye amikor olvasod az igét, és jön belőle réma, akkor ugye érzed a hatását, mert akkor fantasztikus igét olvasni. Fú! Azt a mindenit, nem tudom letenni a Bibliát, amikor rögtön van olyan pillanat, akkor vagyok én is jó állapotban, mikor alig nyitom ki a Bibliát, hirtelen egy ige meg nyílik előttem, hát akkor már végem van. Tehát az a napom már elment gyakorlatilag, mert ott már tudom, hogy szinte az egész napom arra fog elmenni, hogy ott forgolódok a körül az ige körül, mert olyan jó, édes íze van mindent, meg kell enni, meg kell inni belőle, és pláne amikor még utána még tudsz tovább olvasni igét, és nyílnak meg előtted az igék, és érzed, hogy végtelenségig tudnál ebbe menni. Réma, réma hátán, kijelentés kijelentése épül, van ilyen, de van olyan is, mikor olvasod az igét, és nem szól. És akkor abban az adott pillanatban semmilyen hatását nem érzed. Ne ijedj meg! Ne ijedj meg, és ne hagyd abba az olvasást, mert annak a hatása a következő módon fog megjelenni. Tegyük fel, hogy olvastál, most mondok egy gyakorlati példát. Olvastál ma, mit tudom én, 3 fejezetet. Mózes 5. könyvéből mondjuk az első 3 fejezetet, vagy 6 fejezetet, ha több időd van. Nem szól semmi belőle, de olvastad, mert hát ugye hívők vagyunk, olvasni kell a Bibliát. De lehet, hogy pár nap múlva, vagy még aznap belekerülsz egy helyzetbe, és hirtelen abban az adott helyzetben fogsz megérteni egy igét, amit aznap reggel olvastál. Ekkor válik a logosz, ami még akkor nem szólt hozzád, ekkor válik rémává. Érted? Tehát hirtelen egy adott helyzetben eszedbe jut. Hiszen ma reggel olvastam 5 Mózes 3, 1-től 5-ig, mit tudom, most csak mondtam valamit. És akkor leesik a 20-as. Aha, értem már, hogy Isten mit akar mondani. És így jön a logosznak a megszentelő hatása, csak nem feltétlenül abban a pillanatban érzed a hatását, amikor olvasod, hanem később egy adott szituációban, egy adott helyzetben, ahol a Szent Szellem megeleveníti neked. És amikor te figyelsz erre a megelevenített igére, és engedsz ennek, tehát aláveted magad, akkor mindig lépsz egyet, és mindig győzöl egy kicsit. Mindig egy győzelem történik az életedben. Emlékeztek rá, hogy a feltámadás, tehát bizonyos igék, a tanítványoknál bizonyos igék, csak Jézusnak a föltámadása után rakódtak össze bennük. Voltak dolgok, amiről azt mondja a Szentírás, hogy és ezeket a feltámadás után értették meg, tehát akkor értették meg a tanítványok, mikor Jézus föltámad, egészen addig nem értettek meg bizonyos igéket. Voltak, ugye nem véletlenül mondta Jézus, hogy eljön a Szent Szellem, és eszetekbe fogja juttatni majd később egy adott korszakban azokat a dolgokat, amiket én most mondok. És vannak dolgok, amik a feltámadás után jutnak az ember eszébe. Még egy dolog. Az Isten hatalmát azért kell megismerni, és azért kell imádkozni, hogy az írásokat, amikor olvasod az írásokat, akkor megjelenjen az Isten hatalma, mert az Isten ereje, Isten hatalma, amely Isten szelleme, tehát maga az Úr, ő fog rá ugrani az írásra, amit éppen olvasol, és ő fogja élővé tenni a számodra azt, amit olvasol. Emlékszel, mit olvasunk a teremtésnél? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld kietlen és puszta volt, és Isten szelleme lebegett a vizek fölött, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Mit olvasunk a 2 Korintus 4-ben? Ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe. Tehát kezdetben az új teremtés is úgy jött létre, hogy Isten világosságot gyújtott a szívünkbe. És amikor te olvasod az igét, ott lebeg Isten szelleme az ige fölött, amit olvasol. És ott lebeg fölötted Isten szelleme. Nem csak benned van, hanem fölötted is. És neked kell olvasnod az igét, olvasnod. Közben Isten szelleme lebeg, érleli a dolgokat, ugye, mint a madár, ugye, hogy lebeg, vagy ül a fiókái fölött, vagy ül a tojáson, ugye egy ilyen kifejezés is van Mózes könyvében. Tehát, de neked nem kell hallanod, tehát ne várj ilyen suhogó hangot, hogy ott lebeg fölötted valami. Hidd el, hogy ott lebeg Isten szelleme, ez hit által működik. Te olvasod az igét, Isten szelleme lebeg. Te olvasod, Isten szelleme lebeg. És egyszer csak egy adott igénél Isten beszól onnan a magasságból, hogy legyen világosság. És akkor hirtelen a Szent Szellem hirtelen élővé tesz, megelevenít számodra valamit. Egy sort, egy gondolatot, valamit. Akkor támad világosság a szívedbe. Sőt, azt mondja az ige, világosságod által látunk világosságot. Tehát a világosság által van esélyünk, hogy még több világosságot fogunk látni. A világosság újabb világosságot hoz létre. Na most figyelj, még egy dolgot mondok, mert ez nagyon fontos, figyelj. Azt mit mond az ige, azt hiszem, nem tudom most hol, a Kolosséba, vagy nem tudom, hogy adjatok hálát az Istennek, vagy hálát adok az Istennek, vagy adjatok hálát az Istennek a szentek örökségért, ami a világosság. Na most a világosság, tehát az nem csak önmagában egy világosság, hogy följutam a villanyt, na világos van, vagy nem csak annyi, hogy hirtelen megértesz valamit, nem ez. Nem ez a világosság. Ennél sokkal több. Úgy mondanám, hogy minden, amit Isten elkészített számodra az örökkévalóságba, az a fényből jön elő. Szellemi fényből, láthatatlan, dicsőséges mennyei fényből. Krisztusból, a világosságból. Tehát, hogyha neked szükséged van egy autóra, például tényleg szükséged van, tegyük fel egy autóra. Mihez kell jutnod először? Világosságra. Olyan világosságra, amely által megérted azt, hogy igen, Isten akarata, hogy nekem autóm legyen, mert a régi teljesen tönkrement, szétrohadt, elromlott, szétment, szétrohadt, lerohadt az alja mindene, és nem tudok, nincs mivel bemennem dolgozni. Ekkor kell jöjjön egy világosság, egy megértés a szívedbe, a bensődbe, hogy igen, Isten akarata, hogy bátran kérhetem ezt az új autót. És ekkor már megvan az autód igazából, mert a fényben, ebbe a világosságban benne van az autó, a láthatatlanban, érted? És ekkor már ez megvan neked, mikor eljutottál erre a bizonyosságra, ekkor már megvan neked, és ez a szentek öröksége, a világosság. Tehát Isten, mit akarok ezzel mondani? A világosságban az a jó, hogy Isten nem csak autót akar neked adni, hanem többet, mint autót. Többet. Önmagát akarja adni. És az a lényeg, hogy amikor megkapod az autót, vagy megkapod a mit tudom én mit, elektromos figyfirítjet, mit tudom én, már 30 éve imádkozol. Amikor ezt megkapod, akkor ne azt az áldást lásd önmagába, hanem lásd az áldásban Istent. Lásd az áldásban a világosságot, az Istent. És mivel Jézus ezt pontosan tudta, ezért ő nagyon jól tudta, hogy az írásokat nem lehet materiális módon értelmezni, hanem kell a világosság, mert a feltámadás után olyanok leszünk, mint az angyalok. És mi jön az angyalokból? Világosság. És már most mi van mi bennünk is? Világosság, mert már kaptunk ebből a világosságból, és egyre többet kell kapnunk ebből a fényből, csak ez láthatatlan. A kisfiam úgy szokta ezt mondani, hogy apa, azt tanultam a hittanon, hogy Isten világosságot hozott nekünk, láthatatlan világosságot. Mondtam fiamnak, ötös, jól van. És ezt kell megérteni, és tulajdonképpen, mikor Jézus ezt elmagyarázta, hogy ide figyeljetek, hát teljesen nem vagytok magatoknál. Hát nem vagytok eszeteknél, hát tévelyektek. Hát a feltámadás az egy másik dimenzió. A feltámadás az egy más létforma. És ott magyarázott ugye Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, sőt elmagyarázta, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene nem a holtak istene, az élők istene. Tehát, és akkor egy másik evangéliumban is így van, tehát ő előtte mindenki él. Hoppá! Ez azt jelenti, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob az örökké valóságban már feltámadott állapotban vannak, mert Isten előtt mindenki él, aki ő nála van. És ekkor azt mondja az ige, hogy ledöbbentek, elámultak, azt a mindenit, ezt még nem hallottuk. Mert teljesen hozzá voltak szokva ahhoz, hogy szombatról szombatra olvastak a zsinagógába, tanítottak is valamit, de az holtüres volt, semmi nem volt benne. Ugye ezért volt az, hogy amikor a Kapernaumba bement a zsinagógába, ott elkezdett Jézus tanítani. Megdöbbentek az emberek, hogy miről, Úristen, többenetes ez, amiről tanít, hatalommal tanít. Ahogy tanít, kezd a levegő megtelni olyan atmoszférával, olyan vibrálással, olyan erővel, amit nem éreztem akkor, amikor a Jákob rabbi olvasta a tekercsek, csak a kalandjairól beszélt, de nem éreztem, de bejött ez az ember, Yeshua, ez az ács, ez a mit tudom én kicsoda, és Uramisten, remeg a belsőm, remeg mindenem, fantasztikus, amiket ez az ember mond. És közben ott voltak a démonok is, akik hétről hétre, szombatról szombatra ott ültek a zsinagógában, mondták, hogy halleluja, dicsőség az Úrnak, mondták a héber szövegeket, de most nagyon megijedtek. És egy ponton annyira megtelt a levegő az Isten atmoszférájával, jelenlétével, a prédikált igény keresztül, hogy nem bírta a démon tovább, nem bírta a folytogatást, a szorítást, és felordított. Gondolj bele, nem találkoztak még ezzel. És és Jézus legyőzte az összes óriás, nem saját magában, hanem abban a vallásos, mert ő rendben volt. Azt mondta az ige, eljön a világ fejedelme, és meg kell látni, hogy nincs bennem semmilyen, nincs nálam semmilyen. Ő neki a vallásos rendszernek az óriásaival kellett megküzdenie, és legyőzte őket az ige által, és legyőzte őket a kereszt halála és a föltámadása által. És a titka az, és erről akartam beszélni, hogy a titka a győzelemnek, tudod mi? Igyál új bort! Igyál új bort! Mert ezen a kánai mennyegzőn is ittak bort! Ment a mennyegző, itták a bort! Ez azt jelenti, hogy megy a tanítás, mennek az Isten tiszteletek, van bor! De egyszer csak elfogy a bor! Mert a réginek megvan az a tulajdonsága, hogy lehet, hogy jó a régi, mert a régire kell építkezni. Az atyáknak, a valódi istenfélő atyáknak a tanításait be kell integrálni az életünkbe, ez meggyőződésem. Nem fogadom el azoknak az állítását, akik azt mondják, hogy az atyáknak a régi tanításait, akár John Wesley, Finney, Whitefield, Spurgeon, Bachmann és a többiek, akik tanítottak a szentségről, stb., hogy az már elavult, avit dob ki a kukába, mert a szemét nem fogadom el. Távozz tőlem, sátán, ez nem Istentől van. Ugyanis ezeket be kell integrálni az életünkbe, de ugyanakkor azáltal, hogy a régit beintegrálod, tehát a tanítást, a kijelentést, nem most a tanítást, nem informális tanításról beszélek, ugye értitek? De ezt be kell integrálni. Ez által történik valami, a következő történik velünk, veled, velem, velünk, mindannyiunkkal. Az történik, ami itt is történt a kánai mennyegzőn. Egyszer csak elfogy a bor. Tehát ez azt jelenti, hogy jó az óbor, és ugye aki óbort akar inni, az nem iszik mindjárt újat. Ez igaz. Ez Jézus mondta, és ez így van. de elfogy a bor. Ez azt jelenti, hogy ráérzel arra, hogy igen, ez mind Istentől volt, amit tanultam, amit hallottam. De érzem, hogy a jelen korszakra valamire szükségem van. A jelen korszakra szükségem van valamire, amivel tovább tudok lépni, amivel győzni tudok. És akkor történnie kell egy csodának az életedben. Elfogy a bor, és ugye mit olvasunk, hogy ugye most ugye Mária szólt Jézusnak, hogy nincs boruk, stb. Tehát ismeritek ezt a részt. Azt mondja Jézus, hogy nem jött még el az én időm, stb. De utána aztán mégis mondja, egyszer csak szól a többieknek, hogy öntsétek tele ezeket a vödröket vízzel. Vízzel. Teletöltötték mindegyiket vízzel. Rengeteg vizet kiöntöttek. Na most a következő történik. Elfogy a bor, és a bor helyett előbb-utóbb víz lesz. A víz, mit mond az ige a Efézusban? Efézus 5-ben. Megtisztít minket az ige fürdőjével. Ráadásul ott is a réma van. Tehát azt is jelenti, hogy azért ez a víz, ez friss, új. Aztán más helyen mit mond még az igéről? Más helyen is víznek mondja az igét. Nem csak a Szent Szellem a víz, hanem az ige is a víz. És elkezdték tele tölteni ezeket a vödröket vízzel. Tehát nekünk a régi, az atyák által elmondott dolgokhoz igenis vissza kell térnünk. De ezeket már ne úgy fogad, mint bor, hanem mint víz, érted? Mert ez a víz, ami újra és újra megtisztít, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy te újra és újra lemosod magad az igével, mert mi ugye ránk tapad a világ szennye. Nem követünk el bűnt, hanem csak ránk tapad a világ szennye. Ilyenkor nem az kell, hogy újra elővedd a John Wesley-t, és éjjel-nappal azt tanulmányozd meg a szentség, stb. Nem, ilyenkor nem az kell. Ez nem jelenti azt, hogy elutasítod, nem, elfogadod, hogy igen, ez nagyszerű dolog. Dicsőség az Úrnak, megemlékezel erről, hogy csodálatosak ezek a tanítások, csodálatosak ezek az igék, de ezeket az igéket már nem arra kell használnod, hogy verjed a melledet, hogy én védkem, hanem ezeket vízként használod, mert ezek letisztítják a szennyet, a port a lábadról, ami útközben rátapadt a lábadra napközben, miközben a világban éltél, érted? Na most, ha bűnt követtünk el, ha brutális bűnt követtünk el, akkor igen, akkor nem vízként jönnek újra hozzánk ezek a tanítások, ezek a régebbi kijelentések, hanem borként. Értitek, hogy mit akarok mondani? De ha csak arra van szükségünk, amit Jézus mond, hogy ti már tiszták vagytok, és csak arra van szükségetek, hogy a lábatokat meg legyen mosva, ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem követünk el ilyen cégéres bűnöket, hanem hát vannak küzdelmek az életünkben, hétköznapokban, stb. És le kell mosnunk magunkat időnként az igével, ilyenkor ez a víz fürdője, ami jön hozzánk. Tehát lábadat ugye nem borban mosod, hanem vízben. Ilyenkor vízként jönnek hozzánk ezek a kijelentések. De, amikor a vizet oda vitték a násznagynak, az borrá vált. A víznek egyszer csak borrá kell válnia. És olyan új borrá kell válnia, amilyet még nem ittunk. Érted? Amilyet még nem ittunk. Ez azt jelenti, hogy az igének egy olyan frissessége, olyan ereje, olyan zamata kell, hogy jöjjön, amilyet még nem ittunk, amilyet még nem ettünk. De ehhez a vizet ki kell vinni a násznagynak. Ez azt jelenti, hogy ehhez igenis tiszteletbe kell tartani, be kell fogadni, és be kell integrálni a szívünkbe az atyáknak a tanításait. A szentségről, alázatról, bűnbánatról, megtérésről, különböző dolgokról, mert ez az új bor csak ebből fog létrejönni. Értitek? Tehát a vizet ki kellett vinni a násznagynak. Értitek, hogy mit akarok mondani? valamit jelezzetek, olyan nehezen tudom elmondani, és olyan nehéz elmondani, mert olyan csodálatos ez az igazság, és érzem, hogy itt van a bensőmben, és nem bírom kimondani úgy, ahogy szeretném, annyira csodálatos ez. Én amikor ezt megértettem, ugráltam össze-vissza a szobámba, ugráltam, és annyira boldog voltam, mert rájöttem, hogy új bort kell innunk, és az új borral le fogjuk győzni az óriásokat, mert mindig a friss réma, a friss kijelentés győz. Emlékeztek, mikor Jézus megkísértette az ördög? Igéket mondott az ördög Jézusnak. De Jézus mindig friss igékkel, friss kijelentésekkel válaszolt. Az első, amivel rögtön indított Jézus, a szervát rögtön leütötte és visszaverte úgy, amikor azt mondta, hogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden rémával, ami Isten szájából származik a jelenlegi korszakra. És mit mondott itt a vita fordításban, hogy olvassuk itt, mit mondott a nász nagy a vőlegény? Öreg, öcsém, hát ez a bor, ez amit a mostanra tettél el, a jelenlegi korszakra, ez jobb, mint amit eddig ittunk, hát nem így kellett volna, ez kellett volna rögtön előtted, hát a szerencsétlen akkor még nem tudta, hogy az víz. Figyeljetek ide, a jelenlegi korszakra tartogatott bor jobb lesz, mint az előző. Nem becsüljük le ezzel az előzőt, csak értsd meg, hogy ez egy más korszak. Ez egy más korszak, egy más korszakban más bort kell inni. Az új korszak győztesei azok lesznek, akik isznak ebből a borból. Mert azt mondja az ige egy helyen, hogy Efraim is olyan lesz, mint egy hős, aki bortól megittasodott. Bort kell innod ahhoz, hogy hős legyél. Ugye, akik láttál már te is ilyet, hogy aki sok bort ivott, az nagyon nagy hangul egy hirtelen, és mondta, hogy oda megy a köcsém, azt mindjárt leütöm, lecsapom, szétverem minden. Na most, mi ugyanebbe az állapotba kerülünk, csak ez a Szent Szellemtől lesz, és ez valóság lesz, és legyőzzük az óriásokat. Legyőzöd az új borral, legyőzöd az óriást. Igyad az új bort, drága barátom, testvérem. Igyad az új bort, engedd az igének a frissességét, hogy behatoljon a szívedbe. Nem baj, hogyha ez az új bor megfelkavarja a gyomrodat, és hánysz egy nagyot tőle. Mert van, amikor ez van. Ugye van olyan, alkoholisták, vagy akik még, vagy olyanok, főleg inkább nem alkoholisták, még nem, inkább akik még nem ittak, most isznak először, és még ha még esznek is rá, utána hánynak egy jó nagyot. És van ilyen, hidd el, most komolyan mondom, lehet, hogy iszol az új borból, és mindent kihánysz, de amit kihánysz, az az lesz, amit ki is kell hánynod. Most én ezt szellemi értelemben mondom. Tehát iszol az új borból, és először nem tudod élvezni az amatát, nem tudod élvezni az ízét, azt fogod mondani, jobb volt az óbor, de nem, most ne az óbort, hagyjad most, az jó volt, az nagyon jó volt, dicsőség az Úrnak, de vedd az új bort! Vedd az új bort, és nem baj, ha az fölkavarja a személyiségedet. Nem baj. Tudod, hogy lehet ez ellen a fölkavarás ellen védekezni? Igyál még többet, barátom! Igyál még! Ez a te napod! Ma az Isten fizet, ne izgulj! Az Úr fizet ma neked, ne izgulj! Ez a te napod! Annyi kört rendelhetsz, amennyit csak akarsz. És hogyha fölkavarja a személyiségedet, nem baj, rendelj egy újabb kört, és ha megint fölkavarja, megint egy újabb kört rendelj, és megint rendelj egy újabb kört, megint addig rendelj újabb köröket, amíg már azt sem tudod, hogy hol vagy, a Holdon vagy, a Marson vagy mit, annyira be vagy töltekezve Isten jelenlétével. Értsd meg, ez az ige frissessége, ez az ige bora, amiből innod kell, innunk kell, ebben a mostani korszakban csak így tudunk győzni, mert ez egy nagyon veszélyes korszak, amiben élünk. Ez egy nagyon nehéz korszak, amiben élünk. Ahogy a Krisztián fogalmazta abba a kegyelem erejéről szóló tanításában, hogy na, hogy egy mondatba utalta, egy na, a magyarországi légkör. Igen, ez a magyarországi légkör, és ez egyre veszélyesebb, egyre nehezebb lesz, és ezt csak úgy tudod legyőzni, hogy annyi új bort kell innod, barátom. Új bort, hogy elfeledkezz mindenről, a búdról, bajodról, a jelenlegi korszakod összes bújáról, bajáról, és csak a mennyei valóságot látod. ez az új bor, ez megteszi benned azt, hogy létrehozza benned a mennyei látást. Olyan dolgokat fogsz látni, barátom, ha ebből a borból iszol, amit előtte nem láttál. Olyan dolgokat fogsz meglátni. Kettős látás, sőt, már végén már csak egy látásod lesz. Már csak a mennyet fogod látni. És már csak azt fogod, hogy ígyunk még, Lalikám, Krisztiánkám, Lacikám, ne törődj semmivel, ígyunk még ebből, ígyunk még, addig jó, még ebből iszunk. És iszol még többet ebből a mennyei borból, és így győzöd le de az óriásokat, a gonoszságokat, a gonosz erőket, a szívünknek a rossz dolgait, minden gonoszságot, ami hátráltat minket, így győzzük le. És zárásképpen utolsó mondatom, hogy ez mennyire az Úrtól van, ez az ige, nekem meggyőződésem, hogy az Úrtól van, mert azt mondja a ige Ószövetségben, talán az Ézsajásban, hogy készít az Úr az ő hegyén erős, letisztult bort, nagyon erős, letisztult bort, és zsíros kövér falatokat zabálni fogunk, barátom, zabálni, azt tudod, mi az Isten királysága? Egy nagy zabálás az Isten királysága, nagy fedelés meg zabálás, érted? Esszük, isszuk az Urat, érted? Ez az Isten királysága, nem törött semmivel, mindent le van sajnálva, majdnem mást mondtam, csak eszel, iszol, zabálsz és vedelsz, eszed és iszod az Urat, eszed és iszod az Urat, fönt vagy a mennyei, a Sion hegyén, amiről a zsidó 12 beszél, fönt vagy a zsidók, a zsidók is fönt vannak, majdnem azt mondtam, hogy fönt vagy a zsidók hegyén, de ez a zsidók hegye is, így van, fönt vagy a Sion hegyén, és a Sion hegyén eszel, iszol, és eszed az Urat, iszod az Urat, eszed az Urat, iszod az Urat, újabb köröket rendelsz, kajából, piából, és az mindegyik az Úr. Mindegyik az Úr frissessége, mindegyik az Úr gazdagsága, mindegyik az Úr békessége, mindegyik az Úr szabadsága, mindegyik az Úr ereje, mindegyik az Úr hatalma, mindegyik az Úr szentsége, mindegyik az Úr szerelme, mindegyik az Úr szelleme, mindegyik az Úr hét szelleme, mindegyik az Úr minden az Úr. Álljunk fel és imádkozzunk, barátaim! Halleluja! Na, csak el tudtam mondani, halleluja!